Úgy igazából három kérdés fogalmazódik meg bennem a gyilkosság kapcsán, az olaszországi gyilkosság kapcsán, amelyben egy 17 éves fiú kivégezte a családját, a gyermekét, az anyját és az apját. Az első kérdés az, hogy mi késztett egy 17 éves fiút arra, hogy kivégezze a családját. A második kérdés pedig az, hogy ha nem értjük meg, ha nem értjük és nem tudjuk, hogy mi vesz rá egy 17 éves normálisnak tűnő fiút arra, hogy kivégezze a családját, elkerülhetjük-e azt, hogy a mi családunkban is megtörténjen ez? Hogy a mi közösségünkben is megtörténjen ez? Hogyha tudomást szerzünk a dologról, a tragédiáról, de nem értjük meg, nem is érdekel, hogy mi foglalkoztatta ezt a fiút, mi volt az ő lelkében, hogy ami arra késztette őt, hogy kivégezze a családját, akkor elkerülhetjük-e azt, hogy ez velünk megtörténjen? És a harmadik kérdés pedig az, hogyha valaki tudja a választ a kérdésre, és hallgat, és nem beszél, az bűnrészese abban, hogyha ilyen dolgok a mi közösségünkben is megtörténnek, meg fognak történni. Ez a három kérdés foglalkoztat engem a tragédia kapcsán. Kinga, te mit gondolsz? Tehát most foglaljuk össze, hogy amit te megértettél, hogy ki volt ez a srác, milyen volt az ő családja, milyennek ismerték őt, hogy lássuk abból, amit tudni lehet róla, megérthető-e az, hogy mi vette őt rá arra, hogy lemészárolja az ő testvérét, édesanyját és édesapját. Tehát mit mondanak a hírek, a tények, miféle ember volt, milyen gyermek volt ő, ez a 17 éves srác?
Ez a 17 éves fiú, akit Ricardónak hívnak, egy teljesen átlagos, normális barátnak, ismerősnek bizonyult. Egy gyerekkori barátja, és együtt is jártak iskolába szerint. Gyerekkorában is mindig segítőkész volt, tehát elmondhatta róla, hogy bármiben számíthatott rá, a gyengébbeket mindig megvédte az iskolában, az óvodában, ha arról volt szükség. Tehát a jól neveltség az annyira nyilvánvaló volt a viselkedésében, úgy, mint barát, úgy, mint a közösség tagja. Tehát mindenki, aki valamelyest ismerhette külsőleg, vagy akár közelebbi kapcsolatban volt vele, mint ez a barátja is, semmilyen rosszat nem tudnak róla elmondani, csak jót. Ráadásul még az anyukája is, vagy a tanítói is az iskolába, a tanulmányaiban jeleskedő, tehát egy magas intelligenciával, intellektussal rendelkező fiúról beszélünk, aki jeleskedett például a matematikában, az anyukája kis Einsteinnek hívta, tehát a látszólag a felszínen nem volt oka arra, hogy ő ilyen döntést hozzon az életében. Nem volt oka arra, hogy ő belsőleg ürességet érezzen a lelkében, a szívében. Látszólag nem volt erre utaló jel, hogy ő egyáltalán féltékenységet érezzen bárki iránt is, hiszen egyes szakértők szerint, de még a barát elmondása szerint is, ami csak egy vélemény, ugye, talán az lehetett a probléma, hogy nem kaphatott annyi figyelmet vagy megértést ebben a változó korban lévő fejezetében az életének, a felnőtté válás küszöbén. Tehát, hogy egy kicsit befelé forduló kezdett lenni, és hát nem osztotta meg a benne zajló érzéseket és ilyesmi. Viszont amikor a fiú vallomást tett a tragédiával kapcsolatban, akkor ő egy belső űrről, egy olyan érzésről beszélt, amivel nem tudott mit kezdeni, de valamelyes megfogalmazta, hogy ő a szabadságra vágyott, ami arra utal, hogy mindaz a jólét, mindaz a siker, amit akár az iskolában, akár a barátjai szemében, akár a közösség szemében elérhetett, őt nem elégítette meg. Ugyanakkor ő fölöslegesnek érezte magát, ugyanakkor ő nem tudott ezzel a szereppel, ezekkel a sikerekkel azonosulni. Ő egy belső űrről beszélt, egy őt kínzó érzésről, amellyel arra vágyott, hogy ő szabad lehessen. És lehet, hogy kötelezettségekkel jártak az ő eredményei, az ő sikerei, aminek ő már nem akart megfelelni. Nem tudom, Isten tudja, de az biztos, hogy a szabadságra vágyik minden ember, és a szabadság vágyat azt Istentől kaptuk. Miért? Hogy amikor elkezdünk erre vágyakozni, igazából akkor már valamelyest szembesülünk azzal, hogy ehhez a világhoz, mindegy, hogy ki milyen környezetben születik, de valahogy nem tartozunk, nem tudunk beilleszkedni, és keressük a kiutat. Viszont beszélni sem tudunk ezekről az érzésekről, mivel hogy még mi sem tudjuk ezt megfogalmazni. És egyáltalán, hogyha nem olyan emberekkel osszuk meg ezeket az érzéseket, ezt a szabadságra vágyás érzését, akkor nem is tudnak bennünket megérteni, hiszen a felszínen minden tökéletes, mindenünk megvan. Egy világi ember hogy tudja megérteni, hogy ugyanakkor, hogy ezt mi rabságként éljük meg, hogy mi szabadságra vágyunk? Nincs, ahogy megértsék. És igen, Istentől van a vágy a szabadságra.
Aki hozzászokott a rabsághoz, az nincs, ahogy megértse a szabadság vágyat. Tehát vannak emberek, akik már hozzászoktak a rabsághoz, és egy olyan embernek én hiába mondom, hogy szabadságra vágyom, mert neki teljesen normális az, hogy rab. Mert mindenhez hozzá lehet szokni, nem csak a bűnökhöz, a rabsághoz is. Bocs, hogy közben szóltam.
Igen, tehát erről van szó. Tehát a nagy részt a világban ezt a szabadságra vágyakozást el tudjuk hallgattatni, ugye, külső örömökkel, főleg olyan emberek, akik szegénységbe születtek, könnyen megvezethetők, hiszen kapnak a világtól ígéretet, hogyha igyekszenek, hogyha próbálnak besimulni a társadalomba, akkor szabad utat kapnak a testi, a földi örömökhöz, de hát ennek a fiúnak nem volt szüksége erre, hiszen neki ebből mindene megvolt szinte korlátlan mennyiségbe. Tehát azt a szabadságot, amiről ő beszél jelenleg is, ami indította, hogy ilyen döntést hozzon, ő ezt nem tudta úgymond megértetni senkivel, de ő sem értette meg, mert az ember saját magába, ha nem kiált Istenhez, ha nincs Isten ismerete, akkor nem tudja ezt kifejezni. És hát, hogyha az ember nem tud segítséget kérni Istentől, akkor a saját elméje fog úgymond választ adni, megoldást adni a szabadságvágyra, illetve kiutat. És ez a fiú is így járhatott, mivel hogy külsőképpen nem kaphatott segítséget, azt már felmérte, mert eléggé intelligens volt, tehát ő azt már felmérte, hogy itt emberi segítség nincs, akire számítson, mert senki nem érti meg ezt a szabadságvágyat benne, akkor ezt neki kell megoldani, és hát a saját elméje ezt a választ adta neki. Ezt a választ adta, hogyha véghez viszi a tettet, akkor tehát ennek a következménye a szabadság lesz. Tehát meg tud szabadulni azoktól a családi kötelékektől, kötelezettségektől, amelyek ő szerinte rabságba tartották. Igen.
Igen, annyit fűznék hozzá, hogy nem a saját elméje, vagyis a saját elméje, de a sajátnak vélt elméje. Mert figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy egy 17 éves fiatal embernek az elméjét már durván átprogramozta a szórakoztatóipar, a telefon, a képernyő. Tehát úgy igazából nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a választ erre a kérdésre, erre a problémára nem is a saját elméje adta, hanem mindaz, az a sok gondolat, az a sok program, ami bele lett implantálva az ő elméjébe. És ez az, amit a szülők ugye főképp az ilyen módosabb szülők figyelmen kívül hagynak. Mert ők megadtak mindent, amit ők is a televízióban láttak, amit a filmeken láttak, megadtak mindent a gyermeknek. És közben kiderült, hogy a gyermeknek nem arra volt szüksége. Tehát anyagilag megadtak mindent, megadtak minden lehetőséget arra, hogy a fiúnak az elméjét átprogramozza a szórakoztatóipar. Így van-e? És persze ugye valós segítséget nem kaphatott. Miért? Azért, mert azt mondja Pál apostol, hogy a hit az igazság, az igazságba vetett hit, az Istenbe vetett hit hallásból terjed. De hogyha közösségenként egy vagy két ember beszél a hitről, az igazságról, de még azok is korrupt módon, hát akkor ő hogy kapott volna megoldást, vagy megoldási javaslatot az ő problémájára? Így van-e? Egyszerűen borzalmas. Én megmondom őszintén, én felelősnek érzem magamat ezekben a dolgokban is, annál is inkább, hogy a családunkban is ugye történt, ami történt, és elég súlyos dolgok történtek, hála Istennek nem lett végzetes a tragédia. És ugye hát abban is, tehát ebben a tragédiában teljes mértékben rá ismeretek arra, ami a húgomnak a fejében is volt, amikor ő elment az erdőbe, elbutott az erdőbe. Aznap reggel megkötözte a kezeit. Miért? Azért, mert ezt a szellemiséget ő is felismerte magában, amit ez a srác gyilkolt. Megölte a testvérét, az anyját és az apját, a húgom is felismerte magában. Annyi különbséggel, hogy valaki, a mindenható Isten, neki nem engedte, hogy ő azt meglépje, megcselekedje, hogy az ő belső bánatát és az első belső vívódásait azzal próbálja kompenzálni, hogy tegyük fel, mit tudom én, levágja a fejemet, vagy levágja az anyjának a fejét. Nagy Isten, ezt a mindenható Isten neki nem engedte, hanem inkább azt adta neki, hogy kötözze meg a kezeit. És a húgom pontosan azt üzente az ő kezeinek a megkötözésével, amit ez a srác üzent a világnak, és üzenni próbál a világnak azzal, amit tett, amit cselekedett. Mert hogyha ezt Olaszország nem érti meg, a közösség nem érti meg, Székelyföld nem érti meg, a magyarság nem érti meg, mit jelent? Az, hogy ez és ehhez hasonló dolgok sűrűn fognak történni még, nem csak Olaszországban, hanem nálunk is, mert Gyergyóban is történt olyan, hogy a férfi, nem tudom én, több mint 10 vagy 20 kés szúrással próbált végezni a feleségével. Csodával határos módon megmenekült, Isten megmentette őt, nem halt meg, sőt, mind a ketten esélyt kaptak arra, hogy megbékéljenek Istennel. Ilyen kegyelmes a mindenható Isten. De hogyha az emberek nem hallják, hogy mi a megoldás, mi az igazság, hogy az a srác sem hallotta, mert ő bekapcsolta a Google-t, a Google-ben nem talált igazságot, nem talált ő megoldást az ő problémáira, mert a fiatal bizonságtevők, akik bizonságtevők lehetnének, mit csináltak? Hallgattak. Ők is visszamentek a PlayStation-be, vagy a mit tudom én, a... hogy hívják? Azt a játékot, amivel játszanak. Tehát azok, akik erről beszélhetnének, mert például a srác is, hogyha rábukkant volna egy bizonyságra, egy vele egykorú sráctól a YouTube-on, vagy a TikTokon, vagy valahol ő kereste a megoldásokat, akkor lehet, hogy megtudta volna azt, hogy van megoldás. És nem az a megoldás, amit az apjától kapott, az anyától kapott, nem a pénz a megoldás, nem az euró a megoldás, nem a jólét, nem a jó vállalkozás a megoldás, hanem az, hogy megismerik az igazságot, Istenhez fordulnak. De nem volt, aki beszéljen. A hit hallásból terjedt, és ennek a srácnak volt-e hite? Persze, hogy volt. A hazugságban. Úgymond az ördögben, az ördögnek a szavaiban, és ezért kerültek oda, hogy kivégezte a családját. Miután, ahogy mondtad ugye, egy nappal korábban az édesapjának az 52. születésnapját ünnepelték. Teljesen békés, laza családi körülmények között játszottak a PlayStation-en a barátaival, meg a szunokatestvéreivel, és hajnalban kivégzi a családját.
Tehát pont aznap az apukájának az 51. születésnapját, tehát szombaton, és amiután a vendégsereg elvonult, mindenki nyugovóra tért, ő nem bírt elaludni, és akkor erős késztetést érzett arra, hogy akkor véghez vigye, ami... véghez vigye a tettét.
És persze a tudósok, a szakemberek, meg mindenki, akiket ugye a média megszólaltat, a fenevad képe, a fenevad kamerái megszólaltatnak, hát mindenkinek van véleménye. Tehát akár a pszichológus, ha őt is megkérdezik, akkor csak van valami véleménye, valami tudományos véleménye. De egyszerűen ledöbbentő az, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a szakember, a szakorvos azt mondja, hogy nincsenek mentális problémái. Tehát ebből az következik, hogy azt, ami történt, azt nem mentális probléma okozta, hanem lelki probléma. Tehát a szakember sakmat, nincs amit mondjon erre. Tehát azt jelenti, hogy ha valakit megvizsgálnak itt egy Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, akárhol, a pszichológus azt mondja, hogy nincsenek semmilyen, mert teljesen normális. A mai normák szerint, az európai normák szerint ő teljesen normális. De ez még nem zárja ki azt, hogy hajnalban le fogja mészárolni az egész családját. Ez mit szóltok? Tehát nincsenek mentális problémái, ami azt jelenti, hogy a tudomány, a fenevad nem fogja kimutatni azt, hogy valaki súlyos lelki problémákkal küszködik. Mert arra nem képzett, hogyha képezve volna, akkor sem mutatná ki, mert nem fordul maga ellen. Ez az elbukott hazug társadalom, ez a fenevad, ez a rendszer, amit mi létrehoztunk, az összes kütyűvel, az összes tudománnyal együtt, ő nem fordul maga ellen, ezt mondja Jézus, az ördög maga ellen nem fordul. Tehát nem buktatja le. Azt mondja, a srác oké volt. Szerintünk teljesen oké volt. Akkor azt jelenti, hogy a tudomány szerint, a tudomány jelenlegi állás szerint teljesen oké, hogyha valaki teljesen nyugis módon ünnepli az apja születésnapját, PlayStation-ozik, játszik a barátaival, és hajnalban kivégzi a családját. És megtörtént az ugye a riporter, vagyis az újságíró személyében, amiről Jézus beszél, hogyha ezek elhallgatnak, tehát akik az igazságot megismerték, akik megismerték az élő Isten szavát, és kéne erről beszéljenek, mert ez a mi dolgunk, hogy beszéljünk erről, hogy az ilyen tragédiákat, ami szenzáció számba megy, világítsuk meg Isten szavával, és mutassuk meg az embereknek, hogy az ilyen dolgok mi miatt történnek. És hogyha fog történni Gyergyóba ilyen, vagy itt a környéken, akkor emiatt történt, az istentelenség miatt, a képmutatás miatt, a földhöz ragadtság miatt, a pénzimádat miatt, a mammon imádat miatt, a felszínesség miatt. Erről kéne beszélnek. De mivel a bizonságtevők nem beszélnek, Isten gyermeke nem beszélnek, akkor mit tesz Isten? Azt, amit Jézus mond, azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak beszélni. És egy teljesen világi embert, egy szakembert, egy akadékoskodó, nem túl szimpatikus újságírót Isten megragad, és olyan kéréseket tesz fel a papbácsinak és az egész Olaszországnak, amire válaszolni kéne, hogyha lenne válasz.
Igen, mivel hogy ezt az esetet úgy kellett, hogy elkönyveljék, hogy ok nélküli tragédia, tehát így van minősítve, hiszen...
Így könyvelték el, matéria szinten nincsen oka, hát volt pénz, bőségesen.
Pontosan, ok nélküli tragédiának, bűnesetnek lett elkönyvelve, és mivel, hogy a szakemberek, a pszichológusok, a pszichiáterek, ugye ezek közül is a leghíresebb, legnevesebbek elmondhatták a véleményüket, elmondták a hozzátartozók is, ismerősök is, és csak találgatások, vélemények születhettek, így hát el lett könyvelve ok nélküli bűncselekménynek. Viszont van egy nagyon kemény üzenete ennek a tragédiának, mindazoknak, akik anyagi bőségre vágynak, anyagi jólétre, testi jólétre, szellemi jólétre, ugye ez a fiú, ennek a fiúnak minden megadatott, amire a mai ember vágyakozik. Tehát azt is mondhatjuk, hogy szinte olyan volt az élete, mint Salomon királynak, tehát dúskálhatott a sikerbe minden értelemben. Viszont az ő tette azt igazolja, hogy nem az az út, tehát ezzel azt kívánja üzenni ez a fiú, úgyhogy nem is tud róla, hogy ne gyertek utánam, ne kövess, ne vágyakozzatok erre az életre, mert nem oda vezet, ahova menni szeretnétek, hiszen a gyümölcsei nem azt okozták az ő szívébe, az ő értelmébe, hogy annak ő örült volna. Tehát azt is mondhatni, hogy ő földi paradicsomba volt. Egy másik dolog, amit az Úristen eszembe juttatott ezzel kapcsolatban, hogy hát van, aki a szülőket hibáztatja, van, aki ugye hát a vélem nagyon megosztó ez az egész történet, és rengeteg a találgatás, tehát mindenki próbálja megfejteni a megfejthetetlent Isten nélkül. Tehát van, aki a szülőket hibáztatja, van, aki ezt, van, aki azt, és hát az Úristen rávilágított arra, hogy még nem is olyan régen, amikor nem voltunk ennyire elhavazva, ennyire elanyagiasodva, eltestiesedve, akkor még egymás szeméből, egymás mozdulataiból észrevehettük legalábbis a családtagok, hogyha valakinél valami nincs rendben, ugye? Mert rögtön annak az embernek még volt, még kifejező volt az arcképe, viszont most ma már ott tartunk, tehát az a jele a zombi üzemmódnak, hogy az embernek nincs már arckifejezése, de még ha valakiben van is egy parányi lélek, ami menthető, és már kezdi élni az ő összeomlását, az ő apokalipszisét, mint ez a fiú is, ő hiába sugároz a család irányába, bármilyen, még hogyha nem is volt az a fajta, aki beszéd formájában, de apró jelek biztos, hogy mutathatták, hogy ő teljesen, tehát, hogy vele benne valami történik, benne valami zajlik, de viszont a család ezt nem tud, ezt már nem vette észre, ezt már nem tudta leolvasni az arcáról, és az Úristen rávilágított, hogy miért nem. Hát azért, mert a család, tehát az apa és az anya, ők már zombi üzemmódba voltak, ami mit jelent? Látszólag nekik két gyermekük volt, akiknek minden földi jót megadhattak a munkájuk gyümölcséből, viszont csak látszólag volt két gyermekük, mert Isten szerint négy volt nekik. Négy volt, hiszen ők vállalkozók voltak, és a vállalkozás az olyan, mint egy gyerek. Tehát az ő vállalkozásuk volt az alapja mindannak, amit felépítettek, amit megépítettek, és ez annyira elvette az ő látásukat, ez annyira bevakította a vállalkozás az ő szemeiket, hogy ezért szinte lehetetlen volt, hogy ők bármit is észrevegyenek a gyermekük viselkedésében, hogy valami nincs rendben. De ezt a zombi üzemmódot viszont a fiú láthatta, tehát ő is felfogta, hogy itt nincs akivel beszélni. És ez annyira így történt, hogy egy riportból szintén kiderült, hogy azon az éjszakán, amikor a fiú elkezdte lemészárolni a családot, akkor, amikor az apja került sorra, tehát az apja annyira nem hitt a szemeinek, hogy a saját fia lemészárolta a feleségét és a legkisebb gyermekét, annyira nem hitt a láthatónak, a nyilvánvalónak, hogy egyszerűen csak annyit tudott mondani a kést a kezében tartó fiának, hogy hívja sürgősen a rendőrség, nem, a mentőket, mert hát, ha még lehet segíteni a fián, meg a feleségén, tehát nem fogta fel, azt sem hitte el, hogy ők már nincsenek, hogy teljesen vérbe vannak fagyva, és ugye ekkor megfordult, és próbálta a feleségét újraéleszteni, ezt kihasználva a fiú, tehát a fia annyira észnél volt, hogy úgy döntött, hogy hátulról leszúrja az apját is, mert be akarta fejezni egyrészt azt, amit elkezdett, és élni akart a szabadság lehetőségével, meg azzal a lehetőséggel, ahogyan ezt a szabadságot elérheti, hiszen az zajlott le az ő fejében, hogyha már nem abban a sorrendben történt meg a gyilkosság, ahogyan ő ezt eltervezte, mert a sors beleszólt, akkor legalább kinyír mindenkit, még az apját is, és majd önvédelemnek fogja beállítani az egész tragédiát, mert ugye az volt az ő terve mindenféleképpen, hogy fölhívja a rendőrséget, amit meg is tett, és akkor az első verzió az volt, hogy az anyukáját szerette volna tettesíteni, viszont ugye ezen fordulat miatt hát az apukájára hárult volna az egész, és hát akkor ő így lehetett volna szabad, ő így képzelte el az egészet. Itt a lényeg az, hogy egyszerűen az ember nemhogy a jeleket nem tudja már a mai modern világban leolvasni a körülötte zajló emberekről, hogyha baj van, hanem egyszerűen, amikor már gyümölcse lesz annak, akkor, tehát amikor már baj van, és pillanatokon múlik minden, még akkor sem hiszi el azt, amit lát. Miért? Azért, mert abban hisz, amit ő felépített, hogy az ő fia ilyet nem tehet, hiszen ő tökéletes apa volt. Így beszélt mindenki az elhunytakról is, tehát az apa is, meg az anya is, példaértékű, mint a anyuka, mint a apuka volt, aki nem csak hogy a vállalkozásának, hanem ugye a gyermekeinek is megadott minden földi jót, mert hát ugye a mai világban ez az elterjedt, ez a téves elképzelés van bennünk, ez van belénk fecskendezve, hogyha anyagilag és tudásban megvan mindenünk, ugye, tehát jó, megvan fizikai egészség is, akkor egyszerűen lehetetlen, hogy bármi rossz történjen a mi életünkbe. Ezért, amikor történik is, nem hisszük el. Ezért volt az, hogy egyik szülő sem védekezett, mert nem hitték el, hogy ez megtörténhet.
Eszembe jutatja a lélek azt, hogy találkoztam avval a jelenséggel, hogy fiatal, tehát ilyen kiskorú személyek Istenhez fordultak, és a szüleik úgy reagáltak arra, úgy reagálták le a dolgot, hogy inkább maradtál volna olyan, amilyen voltál. A parázna vagy, csajozol, vagy részeges vagy, vagy bármi, az sokkal jobb, mint így, hogy Istenhez fordultál, és Istenről beszélsz nekünk. Ez a jelenlegi társadalomnak a helyzete. Még egyszer elmondom azt, amit az előző felvételben is elmondhattam, hogy ez miért történt, és miért fog ilyen történni Gyergyóban is, Székelyföldön és Magyarországon, mindenhol. Miért kell ilyen dolgok történjenek? Van egy olyan a Bibliában, az Ószövetségben. Két helyen olvastam, de biztos bizonyára több helyen is írja, amikor úgy fogalmazza a próféta, hogy Isten gonosz lelket bocsájtott rájuk. Először Saulra, a királyra, mert ő elfordult Isten szavától, és azt csinált, amit ő gondolt, és nem azt, amit Isten mondott neki, és másodszor, amire én emlékszem, az Abimélek történetében, ahol szintén azt írja, hogy Isten gonosz lelket bocsájtott közéjük, küldött közéjük, hogy egymást legyilkolják, szó szerint ez történt. Tehát Abimélek szövetségesei, akik ugye összeesküdtek vele, és szövetkeztek vele, és megölték az ő testvéreit a hatalomért, közéjük Isten gonosz lelket bocsájtott, hogy egymást lemészárolják. Hogyha valaki mintapolgár, templomba járó mintapolgár, gazdag, meg megvan minden, szép ruha, meg karácsonyfa, meg minden, jó tanulmányi eredmények, kicsi Einstein, meg megvan minden, és azt gondolja, az ő házában ilyen nem történhet, azt az embert meg még nagyon durva meglepetések érhetik. Mert Isten oda küldi a gonosz lelket, ahova akarja, és küldeni is fogja. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy nincs olyan titok, ami ki ne tudódnék, nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Tehát minden napvilágra fog jönni. Ez a hamis, hazug értékrend, képmutató értékrend, ami szerint élünk, az le kell lepleződjön. Jelenések könyve erről szól. Az apokalipszis leleplezés jelent, feltárás jelent. Amikor le fog lepleződni, kimutatja a foga fehérét, az a szellemiség, amiben mi hittünk, és amit mi jónak hittünk, és jónak gondoltunk. És mindenki úgy van, hogy köpni nyelni nem tud, hogy hát ilyen nem történhetett a Pista bácsival, meg az ő feleségével, az ő gyermekével, hát meg volt mindenük, olyan jól éltek, olyan szépen mosolyogtak, templomban az első sorban. Csak egy hamis értékrend szerint, egy hazug, földhöz ragadt, testi, materiális, gépies, robotias, pénzimádó értékrend szerint. Ez az, amit figyelmen kívül hagynak, figyelmen kívül hagytak, és nem értik, hogy miért történhet ilyen egy családban. És persze ilyenek mindig is voltak, mindig is lesznek, ugye, hogy szokták mondani a vírusokról. ilyen vírusok mindig is voltak, és vannak, és mindig is lesznek, amíg van bűn, és van képmutatás, drága embertársak, ez meg kell történjen. Isten, hát én fohászkodom, hogy aki hallja ezt a felvételt, hogy ne ő legyen a következő, hogy gonosz lelket küldjön a mindenható Isten az ő családjába, hogy a képmutatás lepleződjön le, a hamis, hazug értékrend, ami robotokká teszi, elgépiesíti a lelkeket, zombivá teszi a lelkeket, ez a szellemiség lepleződjön le. Ezért kell Isten megengedje ezt különböző közösségekben, és ugye ez közhíré van téve a világhálón meg mindenhol, mindenki tud róla, hogy hát, ha valamiképp tanulna abból az olasz vagy a magyar, elgondolkodna azon, hogy az az értékrend, az az EU-s értékrend, ami szerint élünk, az veszélyes, az gyilkos. Még az jött, hogy amíg beszéltél, hogy az is elképzelhető, hogy pont ez a srác fog megmenekülni az egész családból. Lehet, hogy a kis öcsikéje az még nem volt eltorzulva, ő még nem vált biorobottá, zombivá, a pénz imádat által, a hazugság által, a képmutatás által lehet, hogy ő is szabad lélekként távozott. Isten tudja, fiatal volt, 12 éves, talán még időben sikerült neki kimenni ebből a világból. Viszont az apuka meg az anyuka, akiket teljesen beszippantott ez a hamis értékrend, ez a hazug értékrend, félő, drága embertársak, félő, hogy nem menekültek meg. És folyamatosan ezt mutatta nekem a mindenható Isten az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, hogy nagyon sok ember úgy van elkárhozva, hogy még él, még mozog, de a lelkében már nincs semmi menthetetlen. Szodomában és Gomorában az emberek szépen mosolyogtak, puszilóztak és ölelkeztek, és mindenki összefeküdt mindenkivel. Annyira szerették egymást, hogy mindent szabad volt. Csak azt mondta Isten, hogy itt már nincsen senki menthetetlen. Három embert leszámítva. Ők sem voltak tökéletesek, Lót és a gyermekei, ők sem voltak tökéletesek, de talán bennük volt valami menthető. Egy teljes, hatalmas nagy város államból nem volt senki sem menthető. És ilyen képeket láthatok, hogy én félek, hogy abban a közösségben, ahol vagyok, lehet, hogy sokkal kevesebb menthető ember van, mint bárki gondolna, mert mindenki szépen tud mosolyogni. Mindenki humoros, mindenki poénos, mindenki sikeres, mindenki jól öltözött, és jó a frizuránk, és szép a műmosolyunk, szépek a porcelánfogak, és jók a parfümök. De nagyon sok lélek már úgy el van torzulva, hogy átlépte a menthetetlenség küszöbét.
Amit még fontos elmondani, nem tudom, hogy azt eddig említettem-e, mert belekezdtem, de nem folytattam, hogy igen, megtörtént egy következő vallomása a fiúnak, miközben, amiben bevallott mindent, hogy ő cselekedte, és hogyan cselekedte, és milyen érzésekből fakadt ez a döntése. Amikor ezt a vallomását akarták rögzíteni, akkor az volt a kérése, hogy ő nem vallomást akar közétenni, hanem ő gyónni szeretne. És hát akkor egy papot hívtak hozzá, a helyi papot, akit ismert még gyerekkora óta, és ez a pap, ennek a papnak elmondta az ő lelki állapotát, az ő indítékait, és hát a pap meg lett hívva ebbe a műsorba, ahol ezzel foglalkoznak. Hát egyébként az egész média minden műsorban most csak ezzel foglalkoznak, és ehhez hasonlókkal, mert folyamatosan történnek ilyen tragédiák. Ez talán csak azért kivétel, hogy ugye az amerikai álomról kerüljön le a lepel, és le is került, tehát ennek tényleg nagyon kemény üzenete van a többihez képest. És ez a pap úgymond felmentette az ő bűne alól, és hát azzal jött, hogy egy segélykiáltó fiú ez, és hát nem kellene leírni őt, tehát megérthető az ő álláspontja, és hogy ez a jelenség Olaszországba egyre jobban terjed, mint a vírus, és hogy hatalmas szükségük van a fiataloknak, tehát az önimádó élet, tehát a felnőttek, hogy rátegyék a kezüket a fiatalokra, és többet ne az énbe, az egóba, az önmegvalósításba gondolkozzanak, mert ez a probléma, amely kiverte a biztosítékot a fiúba, hanem hogy egymással foglalkozzanak. Tehát azt a megoldást adta ez a katolikus papbácsi. Én hiszem azt, hogy ő jó szándéktól indítva, de viszont azt mondhatta, amit a szájába rágtak, amit évek óta mond, mert az volt a megoldása, ami ugyanezt mondják a politikusok is, ugyanezt mondják az ezotérikusok, ugyanezt mondják mindenhol, hogy nem az énbe kell gondolkodni, hanem a mibe. És ez mit jelent? Tehát, hogy fogjunk össze, segítsünk egymásnak, stb. Stb. Tehát szinte nem csak, hogy megbocsájtotta az ő bűnét, hanem hogy ilyen áldozati szerepbe helyezte a fiút, mindazonáltal elfelejtve azt, hogy ez a fiú nem mentális beteg, tehát nem elment az épp elméje, és úgy hirtelen felindulásból cselekedte meg, hanem neki erre terve volt. Tehát még az is, hogy hogy ússza meg ezt az egészet. Tehát egy szándékosan elkövetett gyilkosságról beszélünk. És persze, hogy segítségre van szüksége, de kinek nincs? Hát nekem is segítségre van szükségem minden nap Isten segítségére nélküle, akár én is lehetek ez a fiú. Viszont itt a pap jól félremagyarázta a dolgokat, tehát, hogy szakemberekhez kell fordulni, de hát, hogyha a szakemberek nem tudnak ezzel mit kezdeni, mert hát nem mindenkinek van rá anyagi kerete, meg hát szakemberekből is kevés van, tehát itt akkor most az egyházak is kivehetnék a részüket eme probléma, eme jelenség megoldásából. Hiszen ahogy ez a fiú arra lett indítva, hogy ő egy papot akart, hogy ő meg akarta ezt gyónni, ez a pap szempontjából azt jelenti, hogy igenis hatalmas szükség van az egyház eme munkájára, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy tehát ebben a felnőtté váláskorban, hogy ezeket a lelki problémákat, illetve ezeket az érzéseket ugye át tudják vészelni. És hát ez nagyon jól hangzik, és Isten ismerete nélkül, újjászületés nélkül nekem is ez nagyon jól hangzott volna, hiszen egy mai önző világban, aki mindenki csak magára gondol, és ugye egymásból élünk, hát kinek ne tetszene egy ilyen mondat, hogy akkor most már innentől kezdve váltsunk ugye ruhát, váltsunk egy másik módszerre, amiben csak egymással foglalkozunk, egymás segítsük. Tehát, hogy ugye béke és biztonság, fogjunk össze. És itt az a lényeg ebben, hogy pont az előbb, amiről beszélhettél, hogy jelen volt ez az újságíró nő, akit nem nagyon szeretnek, mert nagyon jó meglátásai vannak, és nagyon jó kérdéseket tud feltenni. Nyilván én hiszem azt, hogy Isten helyezi a szívére, tehát nem véletlen, talán ő nem is tudja, sőt biztos. Viszont miután szinte áldozatnak lett beállítva a fiú, akkor felszólalt, miután a pap befejezte az ő beszédjét, és tisztára mosta a fiúnak az imidzsét, akkor azt mondta, és akkor ezzel önnek mi az üzenete a fiatalokhoz? Talán az, hogy akkor mindenki szerezze meg a saját szabadságának az útját olyan módon, ahogyan szeretné, akár a családja kiiktatásával, vagy akár ki, akit ő gátnak, korlátnak gondol, azt iktassa ki, utána csak egy gyónás, és ezzel meg van oldva az egész. Hát itt a pap ugye köpni nyelni nem tudott, de hát azért próbálta összekapni magát és kimagyarázni magát, hogy hát nem, hát ez csak egy lépés volt, de hát ez mennyire tiszteletre méltó, ez mennyire becsülendő, hiszen hogyha ezt megtette, hogy gyónni akart, ez azt jelenti, hogy beismerte a tettét. És mondja az újságírónő, hogy persze, hogy beismerte, hát eddig sem tagadta. Ő volt az, aki fölhívta a rendőrséget, és ezer verziója volt arra, hogy hogyan magyarázza ki magát, hogyan mossa ki magát az egészből. Miből gondolja ön, tiszteletes úr, hogy éppen ez is nem egy ilyen fondorlatos elképzelése, hogyha ő előadja magát, mint aki gyónni ment, hiszen itt egy kis Einsteinről beszélünk. Mi van akkor, hogyha ez is csak egy játszma, amivel szintén győztesen jöhet ki, és akkor meg lesz az az elképzelt szabadság? Mi van, hogyha ezt is ő nem tervezte meg? És hát erre a pap tett sakmat, és annyit tudott mondani, hogy hát igen, talán erre is ez is megtörténhet, de ő megesküszik arra, hiszen ő ennek szentelte fel az életét, hogy ő, mivel hogy büntetés mindenképpen lesz, tehát egy ilyen 20 évet satszolnak, mivel hogy kiskorú, viszont hamarosan betölti a 18-at, azt hiszem 2 hónap múlva, viszont hogyha addig elhúzódik a tárgyalás, akkor már mint nagykorú fogják végezni a tárgyalást, tehát ha nagykorú lenne életfogytiglan, így, hogy kiskorú, 20 évet kaphat, és a pap azt mondta, hogy úgy a megmaradt családtagok, tehát a nagyszülők, mindenkit ügyvédet fogadtak a védelmére, mert most nem hagyhatják magára, tehát, hogy ők teljes nagy összefogás van, és a pap is mellette fog állni, tehát akár ha 20 éven keresztül is fog segíteni abban, hogy ez a fiú újra a társadalom mintapolgára lehessen, mint amilyen volt előre, tehát hogy visszafordítsák a világi élethez, hogy ő ne érezze magát ugye fölöslegesnek, hanem hogy fontos része legyen a világnak. Úgyhogy ez volt a válasza. De viszont az újságírónőnek a kérdései, tehát ha nem is tudja, de hát Istenből szólt, hiszen igen, egyrészt, aki ennyire meg tudja tervezni a dolgait, és mindenféle jó kifogást ki tud találni, miért ne történhetett volna akár szívből ez az egész? Mert hogyha szívből történt volna, akkor ő már Isten kegyelméből nem papot hívott volna, hanem vállalta volna az ezzel járó procedúrát, plusz könnyek között vallotta volna be, hogy ő tényleg, amit tett, azt nem jól tette, és hogy kibocsájtotta meg az ő bűneit, mert azzal, hogy a pap megbocsájtotta, hát azzal csak az ő malmára hajtotta a vizet. És hát igen, ahogy elmondhattam, ez lehet egy olyan üzenet a fiatalok számára, hogy hát így is lehet intézni a szabadság útját, így is ki lehet iktatni azokat az embereket, akik az útunkban állnak, hiszen utána csak meggyónjuk, és az élet mehet tovább, ugye?
Borzalmas valósággal azt látom, hogy mártírt csinálunk a bűnözőből. Tehát tudjuk jól, hogy az Úristen megbocsájt mindenkinek. Még a gyilkosnak is megbocsájt. Volt erre példa, van erre példa. Nem is arra csináltam egy olyan videót, ami pontosan arról szól, hogy halálra ítéltek utolsó szavai, és egyértelműen láttam, hogy ott voltak megtört szívű emberek, akik tényleg megbánták, és őszintén kívánták, hogy az ő kivégzésük engesztelje ki az áldozat családját. Tehát valódi megbánás volt bennük, és volt, aki megvallotta, hogy ő találkozott Istennel, és Isten neki megbocsájtott, és ő teljes békességgel fog távozni, és őszintén megbánta, amit tett. De itt, amiről szó van, az, hogy mártírt csinálunk a gyilkosból. Tehát, hogy nehogy véletlenül megforduljon az ő benne, annak a gondolata, hogy ő valóságosan gyilkolt, hogy az bűn, hogy azt jó volna meglátni, jó volna, hogyha az ő lelke megtisztulna és megbékélne. Majd mi összefogunk, és megoldjuk azt összefogással. És hát eszembe jut a Bábel története, ugye most már nyugodtan lehetne európai Bábel, Európai Uniós Bábel, az mind erről szól, amit ugye mostanában olyan keményen propagálnak, hogy fogjunk össze, segítsünk egymáson, mint ahogy ez a, amiről beszéltél az elmúlt napokban, hogy mik történnek Olaszországban, nem néztem utána itt Romániában, még több biztos itt is történnek, de hogy az emberek hogy segítenek egymáson az emberi szeretet a humanizmus nevében, hogy valósággal halálra segítsük egymást, belesegítjük egymást a halálba. De az emberek még mindig az összefogásban bíznak. Ahelyett, hogy az élő Istennel fognának össze, az ő segítségét kérnék, hogy megláthassák, hogy mi okozza ezeket a problémákat. Mert hogyha mi ezt nem értjük meg, hogyha hallunk erről, és ilyenek történnek, és nem csak Olaszországban, hanem nálunk is, hogyha nem értjük meg, akkor azt jelenti, hogy a mi házunkban is bármikor megtörténhet ez, és meg is fog történni. Mert mint mondtam, azt mondja Jézus, hogy nincs olyan titok, ami ki ne derülne, nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Tehát minden le fog lepleződni, és hogyha ehhez arra van szükség, hogy gonosz lelket küldjön a mindenható Isten, ez meg fog történni minden családban, és kőkövön nem marad, és ahogy megvan írva Máté evangéliumának a 24. részében, hogy egymás ellen támadnak, tehát, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják, és gyűlölik egymást, és a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez most történik, a szemünk látára történik. És mennyire fontos volna, hogy Isten gyermekei erről beszéljenek. Én nem azt mondom, hogy ezt rendszeresen, meg szisztematikusan, mert én sem mindig erről beszélek, mi sem mindig ilyenről beszélünk. De Isten megadja, hogy az aktuális helyzetet vizsgáljuk meg, és mutassuk meg embertársainknak, mert jönnek a szakemberek, jönnek a pszichológusok, jönnek a papok, akik teljesen be vannak állítva, akiknek szintén nincs lelkük, teljesen agyból tisztelik Istent. És ők meg fogják magyarázni. Ők el fogják magyarázni, mi miért történik. És hogyha Istennek a gyermekei nem beszélnek, akkor hogyan jusson el az emberekhez az az információ, hogy mi okozza az ilyen borzalmas tragédiákat. Ahogy mondja Pál apostol, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, megy körbe a világba, és azt keresi, hogy kit nyeljen el. Most történik ez, emberek, most történik. Aki most nem kapaszkodik bele ezekben az időkben az élőisten kezébe, az ő szavába, nem kér világosságot az ő szemeire, nem látja meg a bűneit, egyszerűen nincs esélye, túlélje. Olyan kemény a beltetés, az érzelgőség, akár vallási szintéren, politikai szintéren, a celebek részéről, mindenki érzelgős, mindenki szeret mindenkit is, valósággal beszeretjük egymást a pokolba. A jó hír az, hogy mi beszélünk, és hogyha beszélünk, azt jelenti, hogy még van kegyelem. Mert aki hallja mi beszédünket, a mi szavunkat, és megérti, miről van szó, azt talán ma még megteheti, hogy letérdel az élő Isten elé, a feltámadt Krisztus elé, és kér látást a szemeire, hogy meglássa a bűneit, a benne lévő mocskot, a szívében lévő mocskot, ami őt is ebbe az irányba viszi, hogy megmeneküljön, megszabaduljon, megkapja a bűnei bocsánatát, és az újjászületés ajándékát. Mert annélkül itt tömegessével megy mindenki a feneketlen szakadékba, a pokol tüzébe. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Képeken mosolyog az ember, eljátsza, hogy életében minden rendben, de a valóságban, ha milyen az emberek szemébe nézel, szembesülhetsz a valósággal, hogy az igaz boldogságnak életükben nyoma sincsen. Megértheted, hogy hamisak a képek, nincs bennük se élet, se lélek. A mai ember imádja és nézi, miközben azt reméli, hogy egyszer ő is eléri azt a földi kincset, amitől a szomszéd kertje úgy tűnik, hogy a sajátjánál mindig zöldebb. Képeken pózol a modern ember, képet mutat egy életről, ami a valóságban neki nincsen. Álomképekért robotol, majd gondterhelten gyalogol a sírig. Néha dob egy műmosolyt, egy lélekvesztő kép erejéig. Megértheted, hogy valójában hamisak a képek, nincs bennük se igazság, se élet. Elbűvölnek téged, megváltást ígérnek a szomszéd kertje által a földi kincsek. Az embert, amikor az utcán találod, ha milyen a szemébe nézel, hiába zöldebb a kertje, mert az igaz boldogságnak a lelkébe nyoma sincsen. Láthatod, ha akarod, hogy hamisak a képek, az ember szívébe hamis vágyat éltet, ezek tüzébe kárt vall a lélek, tönkre megy egy élet, ha csak Isten kegyelméből a képmutató ember az igazság valóságára rá nem ébred.